Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Gernyeszeg és a Maros égköve. Egy különleges hangulat lengi be ezt a kastélyt, kupolájával idegenként hat. Talán azért is, mert egyetlen erdélyi képviselője a gödöllői stílusú kastélyoknak. A telekiek ősi fészke, minden teleki, bárhol a nagyvilágban, ezt tekinti ősi származási helyének. Témánk a Maros égköve, a gernyeszegi teleki kastély.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel köszöntjük mikrofonjaink előtt dr. Kálmán Attila történészt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk.
Köszönöm szépen a meghívást, kedves hölgyeim és uraim, szerkesztő úr. Engedjék meg, hogy picit ismételjem önmagam. Az Erdélyi Főnemesség sorozat, ugye telekiekről szóló műsorát egy mottóval kezdtem, és hát úgy gondolom, hogy ezt a műsort is ezzel a mottóval kellene kezdeni. Pontosabban egy feliratról van szó, amely a gernyeszegi kastélyparkban lévő és 1817-ben felállított emlékművön található, ugye egy latinul megfogalmazott erényekről beszélünk, amelyek ugye a telekieket jellemzik, hogy engedjék meg, hogy ezt újra felhasználjam, ezt a mottót. Ezen az emlékművön a következő erényeket fogalmazták meg. Igaz kegyesség, egyenes elme, szívnek bátorsága, csodálatra méltó emberség, szükölködő gondviselése, hazaszeretet. Ezek úgy gondolom, hogy nagy mértékben jellemzik ugye a telekieket, és hát a mai műsorban a telekiek számára talán a legszentebb helyet, ha szabad így fogalmazni, fogjuk bemutatni, ez pedig a gernyeszegi kastély.
Indításként beszéljünk maga a birtok történetéről, gondolva a telekiek előtti időszakról, és arról is, hogy mit tudunk a mai kastély helyén állt egykori épületekről.
Gernyeszeg 2019-ben ünnepelte írásos említésének 700. évfordulóját. Ekkor, tehát 1319-ben a Kacsics nembeli Széchenyi Simon tulajdonát képezte a birtok, majd 1405-ben kapta meg királyi adományként somkeréki erdélyi Antal. Ez az a család, amely a 15. század közepén várat kezd építeni Gernyeszegen. Az itt felépült várnak az első írásos említése, az már 1477-ből való. Tudjuk azt, hogy nagyjából hogy nézett ki ez a vár, ugye például egy vizesárok vette körül, amelybe a Maros vizét vezették. 1462-ben a család elveszítette a birtokot, a Mátyás király elleni összeesküvésben játszott szerepük miatt, viszont egy pár évtized múlva házasság útján visszakerült a család tulajdonában, tehát a somkeréki erdélyi família marad a tulajdonosa 1642-ig, Erdély István ekkor bekövetkezett haláláig. Erdély István halála után viszont az özvegye Mincenti Krisztina a birtokosa, és később a Pánfi Dénes kezére kerül a gernyeszegi birtok.
A birtokot Teleki Mihály szerezte meg a család számára, ő néha ellentmondásos személyiségként jelenik meg. Ennek mi az oka?
Magyarázatra szorul Telekinek a származása, és egyáltalán a Teleki családnak a származása. Első Teleki Mihály, Bocskai István fejedelem testőrkapitánya volt, és hát felesége Széki Garázda Anna révén a család megszerezte ennek a Fiúágon kihalt családnak a birtokait, sőt átvették a címeréket is. Garázdák először a 15. században luxemburgi Zsigmondtól szereztek címeres neveslevelet, névadó birtokok főleg Békés vármegyében és Bihar vármegyében voltak, család később szerzett birtokokat Erdélyben. Na most ebből a házasságból két fiú született, István és János, az utóbbi, aki bennünket érdekel, Boros Jenői várnagy, majd pedig Zaránd vármegye főispánja lett, felesége Bornemissza leány volt. Az ők házasságukból született az a második Mihály, aki a gernyeszegi birtoknak az első ura, és akinek köszönheti a család hatalmát és hírnevét. Tehát mindenképpen el kell mondani, hogy egy új keletű családról van szó, amely Teleki Mihály tevékenységének, képességeinek köszönheti, hogy Erdély legfontosabb családainak az egyike lett. Teleki második Mihály, második Rákóczi György testőrkapitánya volt, és részt vett a lengyelországi hadjáratban, majd Kemény Jánoshoz csatlakozott, és kitartott mellett, ezért fej és jószágvesztésre ítélték. Kemény halála után viszont apafi hűségére tért. Fontos kiemelni egy sokszor elhanyagolt részletet, méghozzá azt, hogy közeli rokonságban állt a fejedelem asszonnyal, Bornemissza Annával. Tehát Teleki édesanyja is Bornemissza lány volt, tehát Mihály és a fejedelem asszony unokatestvérek voltak. Mihály rövid időn belül nagyon fontos funkciókat tölt be, kővári kapitány, fejedelmi tanácsos. Teleki Mihály először a törökpárti főurak egyik vezető politikusa lett. Ugye tudjuk azt, hogy brutális módon megszabadult ellenfeleitől. Ugye gondoljunk itt Bánfi Déresre, vagy éppen Béldi Párra. Ugye Bánfit 1674-ben kivégezték, ugye Betlen várában, Béldi pedig Konstantinápolyba menekült, és hát ők is haláláig fogva tartották a törökök. Sohasem nevezték ki Teleki Mihályt kancellárnak, nagyon sokan kancellárként emlegetik, Teleki soha nem viselte ezt a tisztséget, ezt a titulust, de mégis a legbefolyásosabb politikusnak tartották, ezért nevezték később a történetírók kancellárnak. Ugye ő volt főtanácsos, főgenerális, postamester, de kancellár nem. 1683 után, ugye itt Bécs második sikertelen török ostromáról beszélünk, mind jobban a német párt vezető személyisége lett. 1685-ben megegyezett a császárral, hogy fennhatóság alá juttatja Erdélyt, ha ez garantálja Erdély önállóságát. Ugye tudjuk azt, hogy ez nem így történt. 1687-ben császári csapatok nyúlbúltak be Erdélybe, és itt ebből kifolyólag azért feszültségekre került sor. Ugye tudjuk azt, hogy a törökök sem hagyták olyan könnyen magukat, hogy a Tököli Imrét kinevezve fejedelemnek csapatok élén török segítséggel beküldték Erdélybe, és hát az 1690-es Tököli elleni zernyesti csatában vesztette életét Teleki Mihály. Később ugye Telekit azzal vádolták, hogy Erdélyt a Habsburgok kezére juttatta, hogy kegyetlenül leszámolt ellenfeleivel. Kétségkívül Teleki korának a politikusa volt, történészeknek a legtöbbje reálpolitikusnak tartotta, és a kor egyik kiemelkedő személyiségének, olyannyira, hogy a 20. század elején felépült ugye országház, budapesti országháznak a homlokzatán is ott találhatjuk a szobrát. De nagyon érdekes, 1940-ben Tolnai Gábor egyik cikkében Teleki Mihály egyik levelét idézi, és ebből én is idézek egy pár sort. Nincs, hogy német török, akármint kérkedjék azzal, hogy a magyarnak javát kívánja, hogy ezt elhiggyem, mindazáltal azokban is vannak rossznál rosszabbak, valamivel könyörületesebbek is. Azokat vétek ójjal vádolni, kiben vétek nincsen, noha közönségesen ők bizony az magyar gyűlölik. Ne ítéljetek úgy felőlem, az mint hallom, hanem tartsatok igaz magyarnak. A fiai 1697-ben szereztek grófi rangot, méghozzá Szent Német-Római Birodalmi grófi címet, és hát persze ezt a címet az édesapa tevékenységének köszönhették. Teleki persze a család egyik legfontosabb birtokszerzője, birtokainak központja azonban Gernyeszeg lett. Gernyeszegi birtokot Bánfi Dénes kivégzése után a fejedelem Telekinek ajándékozta. Gernyeszeg az egyik kedvelt tartózkodási helye volt, tudjuk azt, hogy innen indult a zernyesti csatába 1690-ben, ahol életét vesztette, és itt Gernyeszegen temették el, hogy az ő és a felesége, hát a második felesége Vér Judit maradványait 1908-ban találták meg, újra temették hagyomány szerint abba a koporsóba, amelyet eredetileg második Rákóczi Ferenc 1906-os újra temetésére készítettek, és amelyet nem találtak elég díszesnek. A szarkofág ma is a gernyeszegi református templomban található.
Mi történt a birtokkal Teleki Mihály halála után?
Teleki Mihály második házasságából Vér Judittal 13 gyerek született. A birtokot Sándor fia örökölte. Sándorról el kell mondani azt, hogy az erdélyi református tanintézmények egyik nagy mecénása, 1704-től a nagyenyedi református kollégium gondnoka, és hát aki nagy szerepet játszott a kollégium újjáépítésében és felvirágoztatásában a szabadságharc pusztítása után, ugye neki köszönhető, hogy megbízta ugye pápai Párizs Ferencet, hogy megszervezze az angliai pénzgyűjtést, és hát végül is az angol pénz kamatjából ugye felépülhetett a kollégium új épülete. Támogatta az enyedi diákok külföldi tanulmány útjait, 1734 és 1754 között pedig a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnokaként tevékenykedett, és tudjuk azt, hogy nagyon sok könyvet adományozott a kollégium könyvtárának. És hát mondhatjuk, hogy ezt a könyvszeretetet azért továbbadta a gyerekeinek is, erről majd később még beszélgetünk, még erre visszatérünk. 1756-ban egy birtokelosztás történt fiai között, és Gernyeszeget László kapta, Sárpatakot Lajos, és Sárok Belkét az 1739-ben Gernyeszegen született Teleki Sámuel. És így a három fiú a család három ágát hozta létre.
A mai kastély építetői Teleki László és Teleki József, róluk mit kell tudnunk?
Teleki László 1732-ben kötött házasságot Rádai Eszterrel, Rádai Pál és Kajali Klára leányáról. Rádai Eszter a szülők neveltetésének köszönhetően ritka műveltséggel rendelkezett a korban, könyvgyűjtőként is ismerik a történelemben. Talán ez hozhatta közelebb egymáshoz a fiatalokat. Gernyeszegen ekkor még a régi várkastély állt, amely romosodni kezdett, illetve nem is igazán felelt meg a kor követelményeinek, a kor divatjának. Ezért Teleki László 1772-ben lebontotta a várkastélyt, és elkezdődött a mai kastély építése. László 1778-as halála megakasztotta az építkezéseket egy időre, viszont úgy tűnik, hogy ekkor nagyjából állt az épület. A birtokot fia Teleki József örökölte, aki 1738-ban született, és aki 1759-ben indult európai tanulmány útra. Ő huzamosabb időt Svájcban töltött, Bázelben, Genfben, és Bázelben csatlakoznak unokatestvérei. Ádám, aki később lefordítja a híres írónak, Kornélynek a Szid című művét, illetve Teleki Sámuel, a későbbi telekitéka alapítója. Útjának során találkozik Voltaire-rel, akivel Teleki nem igazán értett egyet, ami főleg itt, ami az író vallásellenes nézeteit illeti, de tisztelt a színdarabjait, főleg az ezekben kifejtett vallási toleranciával kapcsolatos nézetei miatt. Több hónapot tölt Bázelben, és a híres fizikus, botanikus és anatómus Daniel Bernoulli előadásait látogatja, de hát szívesen látott vendége is volt a bázeli irodalmi szalonoknak is. Néhány német várost is meglátogat, jár Wormsban, Wittenbergben, Frankfurtban, 1760-ban Németalföldön találjuk, itt több hónapot tölt Rotterdamban, Hágában, Amsterdamban, és azt is meg kell említeni, hogy Svájcban kezdi írni vallási problémákkal foglalkozó művét, az Essai sur la faiblesse des esprits forts, amelyet itt fejez be, és Leidenben jelenik meg nyomtatásban. Innen Franciaországba utazik, Párizsban tölt néhány hónapot, és hát itt bemutatják a királynénak, bemutatják 15. Lajosnak, a királyi család több tagjának, a későbbi 16. Lajosnak, de a király szeretőjének, Madame de Pompadournak is. És hát amilyen rossz véleménnyel van az udvar dekadenciájáról, annyira el van bűvölve a szalonoktól, a színháztól, a zenétől, ellátogat a Francia Akadémiára, megismerkedik az egyik híres enciklopédistával, D'Alemberrel. De mindenhol kapcsolatba lép a helyi protestáns lelkészekkel is, így például a párizsi holland követség lelkésze Voisin küldi meg Teleki munkáját a felvilágosodás egyik leghíresebb képviselőjének, Jean-Jacques Rousseau-nak, akit aztán Teleki meg is látogat. És Rousseau elismerően beszél a munkáról, sőt, fel is ajánlja azt, hogy javításokat hajt végre egy újabb kiadás céljából. Sajnos ez nem valósult meg, ugyanis Teleki 1761-ben hazaindult. Azért tudunk erről az útról ennyire részletesen beszélni, mert József naplót vezetett, és amely később megjelent nyomtatásban. Hazatérve megkezdi politikai pályáját, táblabíró, Békés vármegye főispáni helytartója, majd később Ugocsa vármegye főispánja, 1792-es protestáns zsinat elnöke, koronaőr, Pécsi iskolai kerület igazgatója, később is utazik, jár Göttingenben, jár Itáliában. Miután hazaérkezett, 1762-ben vette feleségül Rót Johannát, a Pest melletti Szirák birtokosának, Rót Tamásnak és Vatai Borbárának a leányát, és hát így jutott a Pest melletti Sziráki birtok a telekiek tulajdonába. Ugyanakkor még érdekes azt is elmondani, hogy 1787 és 1789 között egy palotát építetett magának a budai várban, és ezt később megvásárolta az állam, majd pedig a Habsburgok magyar ágának a tulajdonába ment át, átépítették, és hát ma ugye József főherceg palotaként emlegetik. Budaivár 1945-ös ostroma következtében ugye megrongálódott, de nagyon-nagyon sokáig még állt, és hát végül is 1968-ban döntött úgy a kommunista magyar állam, hogy az épületet felrobbantja. Így tűnt el ez a teleki palota, viszont örvendetes, hogy 2019-ben bejelentették, hogy a teleki, illetve József főherceg palotát újra fogják építeni, és a múlt év végén, tehát 2020 végén már be is mutatták a terveket, hogy hogyan is fog kinézni ez a régi, új épület. Na most visszatérve Gernyeszegre, Teleki József folytatta a kastély építését, elkészültek a melléképületek és a kert, hogy a kor divatja szerint geometriai formákkal díszítve egy francia kert jött létre, és nagyon érdekes, hogy egy elég sokszor idézett levél, amely 1785-ben született, és az udvarbíró írta, ebben pedig a következő el: Isten látja, talán meg is siratja az, akinek a kastély fog jutni osztályba, pokolba vetni az a pénzt úgy kell rá. Hát nem tudom, megkérdezni a mai tulajdonosokat, hogy egyetértenek-e ezzel a mondattal. Lehet, hogy igen. Még idézném Teleki szavait, ugye Teleki József egyik levelében ír szeretett Gernyeszegéről, ez is egy eléggé ismert idézet. Én Gernyeszeget, az én kedves szigetemet, és ott azt, hogy a szobámból szép kinézésem van, és a halaimat úszkálni látom, nem tudom miért, nem adnám.
Miért gödöllői stílusú a gernyeszegi kastély?
Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell térjünk Teleki László 1732-ben kötött házasságához Rádai Eszterrel. Ugyanis a rádaiak 1750-es és 60-as években építették kastélyukat, vagy legalábbis átépítették a létező udvarházukat Pécelen, ugyancsak Pest mellett. És követték a Gödöllőn építkező Grassalkovics Antalt. Tehát a gödöllői kastély stílusában építették saját kastélyukat. Amikor Teleki elkezd építkezni 1772-ben Gernyeszegen, ezt a gödöllői vagy Grassalkovics stílusban épült péceli kastélyt veszi mintául. De mi is ez a gödöllői stílus vagy Grassalkovics stílus? Ugye Kelényi György művészettörténésznek a szavait idézem, ő így próbálja elmagyarázni ezt a stílust. Az épületek U alakúak, főhomlokzatuk legtöbbször az utca felé, kétszárnyunk pedig hátra a kert felé néz. A tömeget három rizalit tagolja. A két sarok rizalit kisebb mértékben, a középső viszont erőteljesen hangsúlyozott. A középrész magasabb, mint az oldalszárnyak, és önálló, magasan kiemelkedő manzártetős lefedést kap. Középen nyílik a kapuzat, felette a piano nobile oszlopos erkély, lizénás tagolás és a többinél magasabb, díszesebb ablaksor, legtöbbször három ablak emeli ki, fent pedig oromzattal zárul. A középrész tehát minőségileg más, lényegét tekintve eltérő a többi tömegtől. Emellett a díszterem sokszor kétszintes, és mindenkor nagyobb belmagasságú, mint a többi terem. Az épületek egyemeletesek. A belsőben teremsor, előtte pedig az udvari oldalon folyosó fut végig. A terek közül csak a díszterem hangsúlyos. A kastélyok funkciójának megfelelően a hivatalos, a társadalmi reprezentációval összefüggő terek, lépcsőház, fogadóterem általában nem jelentősek. A kastélyok között nem okvetlenül a közös tervező, építész jelenti a kapcsolatot, hanem az építetők azonos igénye. Ezért a művek között szoros összefüggés, néha részletekben menő egyezést is felfedezhetünk, de a komolyabb eltérések sem ritkák. Feltűnő, hogy az építetők ragaszkodnak a középrizalit manzárt kupolás lezárásához. Erre jelképes szerepe miatt tartanak igényt. A kupolás térlefedés, amely a koronát is felidéző formájával a budai várpalota óta a felségjelvének számít, az uralkodónak vagy helyi képviselőjének, a főnemesnek a jelenlétét, a mű nem hétköznapi szerepét fejezi ki.
Történész úr, mi történt a birtokkal a 19. század folyamán?
Teleki József 1796-ban hunyt el, birtokait két fia között osztotta szét, László örökölte Szirákot, és ezzel magyar ág alapítója, vagy magyarországi ág alapítója, József pedig Gernyeszegen maradt. Tehát ez a József hosszabb utazásokat tett Európában, járt német területen, meglátogatta Göttingen, Berlint, járt Olaszországban, Angliában, ahol többek között ellátogatott például Windsorba, meglátogatta a Westminsteri apátságot, és hát Szólő földjén például a kokáért szolgalmazta ispotályok kialakítását. Tudjuk, hogy 1812-ben a marosvásárhelyi ispotály igazgatója lett. Tervezte egy tudós társaság létrehozását, tagja volt a bécsi mezőgazdasági társaságnak. 1816-ban az éhínség ellen szegénykonyhákat állított fel, és a szegényeket segítő társaság létrehozásán fáradozott, támogatta emellett az erdélyi színjátszást is. Ő fejezte be a kastélyt valahol 1802 körül, és hát Angliából hazatérve eldöntötte, hogy a kastély partját angol parkká alakítja. Emlékezzünk, hogy édesapja francia kertet, francia parkot hozott létre. Teleki József azonban fiatalon halt meg, ugye 1817-ben, és hát a halála után felesége Teleki Zsófia a parkban állított emléket neki. Ez az az emlékmű, ahol a család erényei megjelennek, és amelynek a feliratát idéztem a műsor elején. A kastély örököse fia Domokos lett, aki 1810-ben született Marosvásárhelyen, nagyenyedi kollégiumban tanult, később joggyakornok lett a marosvásárhelyi királyi ítélőtáblánál. A reformkor egyik nagyon aktív szereplője volt az erdélyi országgyűléseken. Ő is utazott 1844-ben német területekre, illetve Angliába utazott, és hát elsősorban a nevelés ügyet és a mezőgazdaságot tanulmányozta. 1848-ban nem igazán vett aktívan részt, ahogy ő fogalmazott, a vérözönnel járó forradalomban nem találtam örömömet, tehát teljesen visszavonult a közélettől, és hát az 1850-es években megint nagyon aktívan kezd szerepelni a közéletben, például a Székelyudvarhelyi Református Kollégium számára egy elég nagy összegű alapítványt tett, de viszont ettől a pillanattól kezdve legtöbb idejét Gernyeszegen töltötte. Azt is szokták mondani a történészek, hogy igazából 1850-es évekkel kezdődően ugye folyamatosan lakott Gernyeszeg, tehát akkor, amikor ide költözik Teleki Domokos. Szerepet vállalt az Erdélyi Múzeum megalakításában és gróf Mikó Imrével együtt. Az ő titkáraként tartózkodott a kastélyban Gyulai Pál 1848 és 1853 között, aki nagyon sok levelet írt innen a gernyeszegi kastélyból. Később már idős korában, pontosabban 1897-ben egy verset szentelt Gernyeszegnek, ugye az is a cím, hogy Gernyeszegen. Ennek az első és az utolsó verszakát engedjék meg, hogy felolvassam, ez a következőképpen hangzik, lehet, hogy ismerős a kedves hallgatóknak. Maros, Maros, s te vénkastély a dombon, látlak megint hát oly sok év után. A régi nyárfák még mindig ott virulnak, de haj, ti már nem ismertek rám. Ifjú helyett, akit ti ismerétek, előttetek most egy agg férfi áll. Járjak be újra minden régi helyet, a húnyó emlék végsugárinál. S te vénkastély, maradj, állj fenn sokáig, kinek kitártad egykor kebeled, az ifjú, mint agg, újra látni vágyott, hálás szívével, haj, Isten veled, vaj, látlak-e még? Már kevés időm van, érzem, közelget síri éjelem, de emléked, mélyen szívembe vésve, holtig kísér, s a sírba száll velem. Teleki Domokosra visszatérve még azt el kell mondani, hogy a korban történészként is ismerték, több műve is megjelent ebben a korban, talán két legfontosabb, legismertebb műve, a Hóratámadás története, amely Pesten jelent meg 1865-ben, másik pedig a Székely határőrség története, ami már viszont halála után jelent meg 1877-ben, tehát Teleki Domokos 1876-ban hunyt el. Igazából ezért is épült Gernyeszegen egy új családi kripta. Na most második feleségétől, Teleki Klementinától született fia Géza örökölte a birtokot. Sajnos ő mindössze egy pár évig volt a birtokura, tehát 1876-ban halt meg édesapja, ő pedig már 1882-ben követte a sírba édesapját. Birtokot ezután az özvegy, Teleki Géza özvegye Betlen Margit vezette, aki különben újraházasodott, Bánfi György felesége lett, de akit ugyanúgy nagyon rövid időn belül 1889-ben elveszített. Ezután Betlen Margit özvegy maradt egészen 1929-ben bekövetkezett haláláig. Teleki Géza és Betlen Margit házasságából végül is két fiú született, Domokos és Géza, akik mindössze 2, illetve 1 évesek voltak édesapjuk halálakor. A gernyeszegi birtok örököse Domokos lett.
És ezek után következett az űrzavaros 20. század.
Mondhatjuk, hogy a kastély a század elején virágkorát élte, ugyanis Teleki Domokos házasságával, aki egy teleki leányt, Teleki Edinát vett feleségül, a kastélyban és környezetében is változtatásokat hajtottak végre. Modernizálták a kastélyt, például fürdőszobák jelentek meg, kialakításra került a ma is látható díszterem, a muránói üvegből készült csillárokkal, Budáról a parkba kerültek az ókori görög és római istenségeket, illetve történelmi figurákat ábrázoló groteszk szobrok. Teleki Domokos archeológusként is tevékenykedett, ő hozta létre a Kastélymúzeumot, ugyanakkor Magyarország egyik legnagyobb keleti szőnyeg gyűjteményével rendelkezett, amelyeknek szakértője is volt. A két világháború között Domokos a Teleki Téka intézőbizottságának volt a vezetője, illetve ő szervezte meg a Református Kollégium múzeumát. Na most a 30-as években Domokos úgy döntött, hogy átadja a birtokot fiának Mihálynak, aki az államosítás előtti periódus utolsó birtokosa lett, és aki egy mindagazdaságot hozott létre Gernyeszegen. Mondhatjuk, hogy a kastély és gyűjteményei 1944-45-ig teljesen biztonságban voltak. Ezután azonban következett 1944-45 a front átvonulása. 1944 végén, 1945 elején az Erdélyi Múzeum Egyesület megbízásából ugye Böződi György végigjárta a marosmenti kastélyokat, és hát felmérte a helyzetet, és felolvasnám azt, hogy mit talált Gernyeszegen. Gernyeszegen a gróf Teleki Domokos kastélyát kisebb rongálás érte, mert közvetlen közelébe csapódott be néhány akna. Ajtóinak és ablakainak egy részét ellopták. A kastélyt ugyanúgy kifosztva és belsejét megrongálva találta, mint a többit. Egész berendezése eltűnt, csak néhány értéktelen bútortörmelék volt található. Sebastian községi bíró kijelentése szerint a berendezés jelentős része megvan a faluban. A lakosság széthordta a zavaros napokban, de később az elöljáróság összeírta, hogy kinél mi található, és hivatalosan leltárba vette. A kastélyban egyetlen épp képet nem találtam, csak néhány üres keretet és szétszaggatott képroncsot. Gidófalvi János Kovács és Sebastian községi bíró szerint a kastélyból elhurcolt képek egy része megvan a falubelieknél, és ezeket is leltárba vették. Összegyűjtésükre azonban nem történik intézkedés, míg nem tudják, hogy a tárgyak mely hatóságot illetik. Megsemmisült a gróf Teleki Domokos gazdag régészeti gyűjteménye is. A tágas folyosón, ahol el volt helyezve, csak romhalmaz és törmelék mutatja a gyűjtemény egykori helyét. Néhány kisebb ládába voltak elhelyezve a szekrényben helyet nem kapott tárgyak, de ezeket is mind kidobálták és széttörték, mert kincset véltek közöttük elrejtve. Hasonló sorsra jutottak a családi sírboltok is, nem csak Gernyeszegen, hanem környékén is. Valamennyit feltörték, és a koporsókat felnyitották, és ami érték, ékszert, stb. Találtak a holtakon, elvitték. Erre állítólag az adott okot, hogy száz régenben a menekülő szászok a sírboltokban tudták el a legfőbb értékeiket, amit a katonák felfedeztek, és emiatt másfelé is feldúlták a kriptákat. A gernyeszegi levéltárat az előbbieknél is rosszabb állapotban találtam. A kastély földszinti és emeleti termei, udvara, kapualja és földszinti nyitott folyosója tele volt szórva a levéltár és könyvtár anyagával. Ázott, összetaposott állapotban vagy belefagyva a jég közé. A levéltár tulajdonképpen két helyiségben volt elhelyezve, de mindkettőt feldúlták. A kapuajban balra, az első ajtón belépve találtam a gazdasági levéltárat, régebbi és legújabb keletű számadásokkal, nyugtákkal, stb. Mintegy 60 cm vastag rétegben feküdt a levéltár a földön, a terem ajtaja pedig hiányzott. A berendezésből egyetlen szekrény a szobában maradt, ezt vízszintesen elhelyezve Gidófalvi Jánossal, az uradalom egykori kovácsával ebbe kezdtük összegyűjteni az iratokat. Sebastian bíró megígérte, hogy embert rendel ki segítségünkre, de ígéretének teljesítését hiába vártuk. A felszínen talált újabb keletű, 20. századi írások összeszedése után csontkeményre fagyott trágyaréteget találtunk. Ebbe volt belevegyülve a gazdasági levéltár régebbi anyaga. Ebbe a parkettes szobában lovakat kötöttek be, és egy hétig tartották itt őket. A levéltári anyagot, főleg a régi, vaskos csomókat alomnak rakták a lovak alá, majd összekeveredtek ezek a lovak etetésére hozott szénával, a trágyával, és valóságos konglomerátummá fagytak. Nagy vigyázattal igyekeztünk felszedni a trágyaréteget és kimenteni belőle a valamennyire még használható állapotban maradt levéltári anyagot. Az anyag egy része azonban teljesen elrothadt, a lótrágya és vizelet következtében, amiben szeptember vége óta állott, tehát több mint 3 hónapig. Az épségben vagy legalábbis szárazon talált iratokat külön raktam, a többit pedig, ami a tavaszi elolvadás beálltával egy csomóban a még éppen maradt iratokat is veszélyeztette volna, külön kis rekeszekben helyeztem el függőlegesen, hogy az olvadás megindulásával a víz lefolyjon róluk. Az összefagyott nagy trágyatömböket, melyekben az iratcsomókat szétszakadás veszélye nélkül nem voltak kifejthetők, a megtisztított teremben a falak mellett sorba állítottam a padlóra, hogy majd az olvadásnál ne egymásra olvadjanak és szétbontásuk lehetségessé válik. Itt feltétlenül szükség volna arra, hogy a tavaszi olvadás beállta idején valaki a helyszínre menjen és gondozásba vegye ezeket az iratokat, azaz idejében kimentse a megolvadt trágyából. A levéltár nagyobbik része a kastély bal szárnyában lévő könyvtárszobában volt elhelyezve. Ezt a szobát is ajtó nélkül találtam. Az ajtónyíláson keresztül pedig a folyosóra, innen az udvar közepéig ömlött ki a levéltári és könyvtári anyag. A könyvtár deszkapolcait ugyanis mind elhordták a falusiak, csak a vasvázak maradtak meg, a sok könyv és irat pedig egymásra omlott össze-vissza, mint egy méter magas rétegként. A réteg tetejét alaposan összetoposták a járkálók, de az alsóbb része meglehetősen tisztán maradt meg. Polcok hiányában sem hely nem volt, ahová ezt a rengeteg anyagot felszedhettük volna a földről, sem időnk nem engedte, hogy ilyen állapotban biztosítsuk a további pusztulástól. A kovács állítása szerint ebbe a terembe sem lovakat nem kötöttek be, sem más olyan szemét nem került, ami veszélyeztetni a könyvek és iratok épségét. És erről magam is meggyőzöttem, amikor néhány helyen a padlóig lehatoltam próbaképpen. Szabaddá tettük közvetlenül a bejáratnál levő részt, a folyosóra, udvarra, valamint az épület többi részébe szétszórt levéltári és könyvtári anyagot ebbe a terembe hordtuk össze, majd mindkét terembre jól zárható ajtót kerítettünk. Az udvaron talált havas és jeges iratokat külön helyeztem el, hogy a többinek ne ártsanak. Ilyen módon meglehetősen gazdag levéltári és könyvtári anyagot sikerült Gernyeszegen ideiglenesen megmenteni a pusztulástól és a továbbdúlások elől biztonságba helyezni. Sebastian bíró megígérte, hogy kihirdeti a községben, senki ezután a kastély épületébe be ne menjen, az ajtókat feltűni nem merje és semmit el ne vigyen. Ígéreténél többre tartom Gidófalvi Kovács éberségét, aki a katonaság elvonulása óta lelkiismeretesen igyekezett eddig is megőrizni, amíg megmaradt dolgokat. Most a bíró őt bízta meg kastély felügyeletével, és a gróf Teleki Domokos megbízottjának szóló levelet neki adtam át. Itt el kell ugye még mondani azt is, hogy miután Teleki Mihály a kastély tulajdonosa hazaérkezett 1945-ben, az anyag egy részét próbálta visszaszerezni, és viszonylag sikerrel is járt. Természetesen erről a dolgokról ugye többet lehet elolvasni, ugye Marosi Ildikó interjú kötetéből, amelyet Teleki Mihállyal készített, ugye örökbehagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal, úgyhogy én ebből éppen csak pár sort idéznék még. Pontosabban arról van szó, vagy arról a pillanatról van szó, amikor Teleki Mihály visszaérkezik Gernyeszegre. És a következőképpen hangzanak a kérdések és a válaszok. Gernyeszegen hogy fogadták? Nem történt semmi különös. Pár román szájalt, de hamar lecsendesedtek. Kaptam egy írást az Országos Demokrata Arcvonal Maros-Torda megyei tanácsától, ez is megvan, nézze. Hozzájárulok, hogy Gernyeszegen levő kastélyában saját maga és családja részére 5 szobát és 4 mellékhelyiséget lakás céljára igénybe vegyen, amennyiben ez ellen a községi tanács nem emel kifogást. Marosvásárhely 45. április 25. Mit talált Gernyeszegen a kastélyban? Semmit. Üres volt. Álltak a falak, és a kályhák, meg a parkett is nagyobb részben megmaradt, egyéb semmi. De ez is nagy dolog. Az alsó vendégszobákban méteres trágya, ott tartották az oroszok a lovaikat. A levéltári anyag összekeveredve a könyvtárral, úgy körülbelül 80 centi magasságban. A konyhas parhelyben az antik bútorok veretei. Tehát ezekkel tüzeltek. Akadt olyan falusi, aki nem adta vissza, amit elhordott a kastélyból? Akadt. Mi pedig csak olyanokhoz mentünk a holmikért, akikhez hívtak. Előfordult, hogy reggelre két ajtós szekrény vagy pár szék állt a kapuajban. Valószínű nem akart az illető, hogy tudjam, ki vitte el. Az állatállományból önként visszahoztak egy összvét a strávszekérrel. Biztosan többen azért vittek el dolgokat, hogy megőrizzék. A belső alkalmazottak vittek így több darabot. Az államosítás után, a kommunizmus alatt, és hát végül is még a rendszerváltás után is a kastélyban ugye preventórium, TBC preventórium működött. Ez nyilván annyiban volt szerencsés, hogy az épületből nem lett rom.
Hogyan jellemezni a kastély mai helyzetét, állapotát?
A TBC preventórium 2011-ben vonult ki a kastélyból, ugye ekkor vehette újra birtokba a család. Én úgy gondolom, hogy Gernyeszeget senkinek nem kell bemutatni, ma Erdély egyik legismertebb kastélya, és szép lassan a család odaadásának köszönhetően a Marosmente egyik kulturális központja kezd lenni.
Műsorunk utolsó perceiben, ahogy szoktuk, foglaljuk össze a mai tartalmat.
Mai műsorban tehát a gernyeszegi kastély történetéről beszéltünk. Gernyeszeget 1319-ben említik először egy dokumentumban. 1405-tel kezdődően a somkeréki erdélyi család tulajdona, akik egy erősséget emelnek, és amelynek az első írásos említése 1477-ből származik. Teleki Mihály a 17. század második felében szerezte meg ezt a birtokot. Unokája László volt az, aki új kastélyt kezd építeni 1772-ben. Ezt végül unokája fejezi be a 19. század elején. A mai park nagy mértékben Teleki László, a kastélyépítő Teleki László unokájának, Józsefnek a műve. A 20. század elején Teleki Domokos modernizálja a kastélyt, létrehozza a kastélymúzeumot. Az 1945-ös pusztítások után a kastélyban preventórium működik egészen a 2011-es kiköltözéséig. Ma újra a család tulajdona, akik mindent elkövetnek megmentéséért.
Történész úr, köszönjük Önnek ezt a nagyszerű műsort is, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem. Következő műsorunkban a Teleki család többi erdélyi kastélyának a nyomába eredünk.
Kedves hallgatók, mára ennyi volt az erdélyi mesélő kastélyuk. Pár perc múlva át kell adjuk a stúdiót, így most megköszönöm az Önök figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. A műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, és közben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.